A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása az Úrtól jön, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 32. Zsoltárunk első versét énekeljük el. Helyünket elfoglalva folytassuk az éneklést, a 209. dicséretünk mind az 5 versét énekeljük el. Hallgassuk meg Isten igéjét a mai napi újszövetségi szakaszból. Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levele, 3. fejezetének 20. verséből.
Mi előnye van akkor a zsidónak, vagy milyen haszna van a körülmetélkedésnek? Minden tekintetben sok. Mindenek előtt az, hogy az Isten rájuk bízta az ő beszédeit. De mi van akkor, ha némelyek nem hittek? Vajon azok hitetlensége nem teszi hiába valóvá Isten hűségét? Semmiképpen sem. Sőt, inkább az Isten legyen igaz, minden ember pedig hazug, amint megvan írva, igaznak bizonyulj beszédedben, és győzedelmes légy, amikor vádolnak téged. Ha pedig a mi igazságtalanságunk Isten igazságát mutatja meg, mit mondjunk? Vajon igazságtalan az Isten, ha kijönti ránk haragját? Emberi módon szólok. Semmiképpen sem. Hiszen akkor hogyan ítélhetné meg Isten a világot? De ha Isten igazsága az én hazugságom által növekedett az ő dicsőségére, akkor miért ítélnek el engem továbbra is, mint bűnöst? Ne tegyük akkor inkább a rosszat, hogy abból jó származzék, amivel minket rágalmaznak is, és egyesek azt mondogatják, hogy mi így beszélünk, ezért méltán sújt minket az ítélet. Akkor most mi a helyzet? Különbek vagyunk? Semmiképpen sem. Már korábban kimondtuk az ítéletet, hogy zsidók és görögök mindnyájan bűn alatt vannak, amint megvan írva. Nincs egy igaz sem. Nincs, aki megértse, nincs, aki keresse Istent. Mindnyájan elhajlottak, valamennyien haszontalanokká lettek. Nincs, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem. Nyitott sír a torkuk, nyelvükkel álnokságot szólnak, áspiskígyó mérge van a nyelvük alatt. Szájuk telve átokkal és keserűséggel. Lábuk gyors a vérontásra, romlás és nyomorúság van útjaikon, és a békesség útját nem ismerik. Nincs Isten félelem a szemük előtt. Tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azoknak mondja, akik a törvény alatt vannak, hogy minden száj megnémuljon, és az egész világ Isten ítélete alá kerüljön. Mert a törvény cselekedeteiből senki sem igazul meg előtte, hiszen a törvény csak a bűn felismeréséért van. Gyertek testvérek, válaszoljunk Isten szavára imádságban. Urunk és Istenünk, magasztalunk azért, mert ma ismét felcsendül közöttünk a Te igéd, és ma is nyilvánvalóvá teszed a Te igazságodat. Uram, minden tettünk megváltásért kiállt. Köszönöm, Uram, hogy meggyőzöl arról, hogy szükséges volt, hogy elküld fiadat, hogy kiváltson minket a bűn szolgasága alól. Hálás szívvel köszönjük, Urunk, hogy ennyire szeretsz minket. Ne engedd, Uram, hogy a húsvét örömének fénye elhalványuljon az életünkben, a szívünkben. Uram, téged keresünk ma is. Vonj be minket a te jelenlétedbe. Uram, szólj, és tisztítsd látásunkat, amit napról napra szennyez a világ, és még a saját gondolataink is. Kegyelmedre van szükségünk, Uram. Könyörülj, és munkálkodj bennünk, hogy megjelenjen rajtunk a te képed, hogy önző szívünk rád figyelővé váljon. Ajándékozz meg a te igéddel, és indíts arra, hogy engedjünk minden kérésednek. Ámen. És most rendhagyó módon hadd fejezzem be egy Fila Lajos verssel, tessék nyugodtan leülni, Egy vers, négy soros verset szeretnék felolvasni. Az Isten formálásáról énekeltünk most is, ez is erről szól. Isten arca el van rejtve bennünk, ő tudja csak, hogy, hisz látva lát. Kegyelmesen formálgatja a lelkünk, s kifaragja bennünk önmagát.
A bűnbocsánat örömhírét a kolosséiakhoz írott levélből olvasom, az első fejezet 13. és 14. verseiből. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett fiának országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. Amen. A 377. dicséretünk második versét énekeljük. Fennállva hallgassuk meg Isten igéjét. A rómaiakhoz írt levél 3. fejezetének 10. verséből. Megvan írva, nincsen igaz ember egy sem. Amen. Foglaljunk helyet. Isten tisztelet után a férj hazamegy, betegen fekvő felesége megkérdezi, miről prédikált a lelkész. Válasz, a bűről. És mit mondott róla? Ellene volt. A lelkész ma délelőtt valóban a bűnről fog prédikálni, és annak érdekében, hogy ne csak annyit jegyezzünk meg, ellene volt, elég részletes vázlatot készített, ami a kiosztott papíron is megtalálható, és a falra is nem sokára ki lesz vetítve. Bátorítok rá mindenkit, akinél van toll vagy ceruza, hogy bátran jegyzeteljen, a többieket pedig arra, hogy nagyon figyeljünk, mert a bűről szóló tanításnak nagy jelentősége van a hitéletünkre nézve. Hát kezdjük ezt az Isten tiszteletet egy úgynevezett kontextusba helyezéssel. Vizsgáljuk meg a római levelet, milyennek a levélnek a felépítése, és hol szerepel benne a bűnről szóló tanítás. Amikor Pál apostol levelet írt egy gyülekezetnek, rendszerint a közösség által feltett hitbeli kérdésekre válaszolt, vagy a közösséget kihívás elé állító problémákkal kapcsolatban adott eligazítást. Erre nagyon jó példa a korintusiakhoz írott első levél, ahol ilyen témák kerülnek elő, pártoskodás a gyülekezetben, paráznaság egy családban, házasság és válás, a bálvány áldozati hús kérdése, az úrvacsora rendje. Tulajdonképpen Pál apostolnak az összes levele ezt a menetrendet követi, hallja a kérdéseket, látja a problémákat, és válaszol ezekre. A rómaiakhoz írt levél kivétel, mondhatni az egyetlen kivétel. A római gyülekezetet nem Pál alapította, ennek a gyülekezetnek a kérdéseit és a problémáit egyáltalán nem ismerte. Azért írt nekik levelet, hogy bemutassa, hogyan érti ő az evangéliumot, és hogy anyagi támogatást kérjen tőlük a Hispániába tervezett missziói útjához. Ebből a következően ez a levél nem egy eklektikusan előadott pásztori levél, hanem az evangéliumot és az evangélium továbbadásának módszertanát bemutató, jól felépített teológiai értekezés. A római levél, ahogyan az evangéliumot bemutatja, három fő csoportot vehetünk észre. Az első három fejezet a bűnről szól. Bemutatja a zsidók bűnösségét, a pogányok bűnösségét, beszél az Isten haragjáról, amit a bűn miatt érez, Tehát így beszél a bűnről. Ezt követi a megváltásnak a bemutatása a 4. fejezettől egészen a 11. fejezetig. Ezen belül olvasunk a kegyelmi kiválasztásról, Jézus Krisztus áldozatáról, a hitáltali megigazulásról, tehát a megváltásnak a különböző részhalmazairól, és a 3. nagy egység a megszentelődés. Tehát tudjuk, hogy bűnösök vagyunk, a megváltást elnyertük, és az új életben járunk, megszentelődünk, itt pedig olvasunk az okos istentiszteletről, tehát az életnek az istentiszteletéről, a kegyelmi ajándékokról, amiket azért kaptunk, hogy szolgáljunk vele, és nagyon sok gyakorlati útmutatást is olvasunk. Látva a római levélnek ezt a felépítését, azt mondhatjuk, hogy az evangélium olyan, mint egy 3 lábú szék. Az egyik lába a bűnről szóló tanítás, a másik lába a megváltásról szóló tanítás, a 3. pedig a megszentelődésről szóló tanítás. Ha ezek a lábak a helyükön vannak, akkor az evangélium széke stabilan áll. De ha csak egy is hiányzik közülük, akkor az evangélium már is borul. Ezért fontos nekünk, hogy a bűnről szóló tanítást, bibliai tanítást jól megismerjük. És mielőtt rátérnék arra, amit ez a konkrét szakasz mond a bűnnel kapcsolatban, szeretnék egy kitekintést tenni azzal összefüggésben, hogy a bűnnel kapcsolatban az ige hirdetések olykor-olykor hangsúly eltolódással hangzanak el. Van olyan hangsúlyeltolódás, amit úgy lehetne röviden jellemezni, hogy minden a bűnről szól. Vannak ilyen igehirdetések. Bizonyos korokban kifejezetten ez jellemezte az igehirdetéseket. A középkori egyházba, ha egy időgép elvinne bennünket, akkor azt látnánk, hogy a teológusok a bűnnek a hierarchiáját írták le több száz, több ezer oldalas könyveken keresztül. Azt látnánk, hogy szerzetesek verik a hátukat kötéllel és ostorral, véresre verik, mert azt gondolják, hogy így a bűnüknek valahogy eleget tudnak tenni. És olyan igehirdetőket látnánk a nép körében, akik folyamatosan a bűnről és az ítéletről prédikálnak. Hát így nézett ki a középkor. De azt kell mondjam, hogy az újkorban is nagyon sok igehirdetőnek ez volt a szeme előtt. A talán leghíresebb protestáns prédikációt Jonathan Edwards mondta el Amerikában a nagy ébredés idején, bűnösök egy haragbó Isten kezében. Ez volt a leghíresebb prédikációja. Nem az ő övé, hanem a protestantizmus leghíresebb prédikációja. Ebből idézek egy részletet. A mindenható Isten haragját egy pillanatig is borzalmas lenne elszenvedni, de az egész örökkévalóságon át kell szenvedned. Ennek a tökéletesen szörnyű nyomornak nem lesz vége. Amikor előre nézel, örökkévaló távolságot látsz, határtalan időt magad előtt, amely elnyeli gondolataidat és ámulatba ejti a lelkedet, és teljesen kétségbe esel, mert nem lesz szabadulás, sem vég, sem enyhülés és semmi nyugalom. Biztosan tudni fogod, hogy hosszú korokon át kell szenvedned, korok millióinak millióin át. Küzdeni és viszálykodni ezzel a mindenható, irgalmatlan megtorlással, és amikor megtetted, amikor már oly sok kor eltelt ilyen módon, tudni fogod, hogy mindez csak egy kis pont ahhoz képest, ami még hátra van. Amikor a bűnről szóló tanítás ennyire előtérbe kerül, amikor csak erről szól minden, az az evangéliumot megváltoztatja. Rossz hatást gyakorol rá. A kegyelmes Isten helyett egy kegyetlen istenképet mutat számunkra. Békesség helyett rettegést eredményez. Ha valaki megvizsgálja Luthernek az életét, akkor azt látja, hogy ő mint szerzetes, ott élt a maga kis cellájában, és egész nap rettegett. Mit lehet az én bűneimmel kezdeni? És volt egy híres felkiáltás, hol találok egy kegyelmes Istent. Hát ez az életvitel és ezek a szavak, ezek jól jelzik, hogy milyen eredménye van annak, amikor mindenhol csak és kizárólag a bűnről beszélünk. Helytelen ez a fajta hangsúlyeltolódás. Ugyanakkor van a másik véglet is, amikor a bűn szóba sem kerül. Ez a modern kornak a jellegzetessége. Vannak úgynevezett progresszív, haladó keresztények, akik tudni sem akarnak a bűnesetről, ilyen nem történt, és amikor az ember bűnt követ el, konkrét kézzel fogható bűnt, akkor is azt mondják, hogy ennek hátterében nem az emberi romlottság áll, hanem a tudatlanság. Az egyetlen feladatunk az, hogy elmondjuk, hogyan kell helyesen élni, az emberek ezt megértik, és akkor majd helyesen fognak élni. Tehát nem beszélnek a bűnről. Az evangéliumi keresztények értik a bűnnek a lényegét, értik annak jelentőségét, sokszor a prófétákhoz hasonlóan fel is emelik a szavukat ellene, de mit kapnak érte? Hát megbélyegzést. Szeretetlenek vagytok. Nem a Krisztus lelkülete szól belőletek. És amikor valaki ezt hallja viszont, akkor nagyon sokszor elhallgat. Ritkábban szólok a bűnről, mert nem fogadják szívesen. Nagyon sok evangéliumi kereszténynél lehet látni, hogyha szól is a bűnről, csak szőrmentén, nehogy véletlenül megsértsen vele valakit. John Stott, egy híres angol prédikátor mondta, az egyház a borvidékeken a cigaretta ellen, a dohánytermesztő vidékeken az alkoholizmus ellen prédikál. Tehát mindig azokat a bűnöket, amik éppen nincsenek senkinek útban. És azt kell mondjam, hogy a bűnről való hallgatás az ugyanolyan rossz, mint amikor túl sokat beszélünk a bűnről. Mert ha nem értjük a bűnt, akkor nem ébred a szívünkben igazi hála Isten iránt. Mert nem értjük meg, hogy miből szabadított meg bennünket. És ha nem értjük a bűnnek a ránk gyakorolt hatását, akkor a megszentelődés útját sem fogjuk igazán komolyan venni. És nem értjük, hogy miért csetlünk, botlunk folyamatosan. Tehát vannak hangsúlyeltolódások. Én szeretnék ettől a két véglettől óvni mindenkit, hogy vagy mindig a bűn legyen a szemünk előtt, vagy soha ne beszéljünk róla. A helyén kell kezelni, ahogy Pál apostol is a római levélben volt három fő témája, és ezen belül az egyik a bűn. És akkor nézzük meg közelebbről, hogy mi ez a bűnről szóló tanítás. Amikor a Biblia bűnről beszél, akkor kétféle bűnt akar úgymond elmagyarázni nekünk. Ezek közül az egyik olyas valami, ami tőlünk független, és ezt nevezzük eredendő bűnnek. Úgy értem a tőlünk függetlenséget, hogy nem mi alakítottuk ki, de mégis hatással van ránk. Hát kezdjük akkor ezzel az eredendő bűnnel. Az eredendő bűn az visszanyúlik egészen a teremtés hajnaláig, amikor is az első emberpár, Ádám és Éva fellázadtak Isten ellen. Erről a következőt olvassuk. A kígyó pedig ravaszabb volt minden vadállatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Az asszony így felelt a kígyónak. A kert fáinak gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén áll, mondta Isten, ne egyetek abból, ne is érintsétek, hogy meg ne halljatok. A kígyó erre így felelt az asszonynak, dehogy haltok meg, hanem jól tudja Isten, hogy azon a napon, amelyen esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, hogy csábítja a szemet, és kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Szakított hát a gyümölcséből, és evett. Adott a vele levő férjének is, és ő is evett. Az ördög megjelenik ebben a történetben, kígyó képében. Mi a célja? Az, hogy éket verjen Isten és az ember közé. ez sikerült is neki. Most anélkül, hogy részletesen megvizsgálnánk ezt a leírást, annyit mondanék, hogy amikor Ádám és Éva szakítottak a tiltotva gyümölcséből, akkor ezzel azt fejezték ki, hogy ezentúl nem az Isten fogja megmondani nekünk, hogy mi a jó és a rossz, magyarul nem ő az Úr, nem ő parancsol nekünk, hanem majd mi eldöntjük, mi a jó és mi a rossz nekünk. Majd mi a kezünkbe vesszük az életünknek az irányítását. És ez egyfajta lázadás volt. Itt élünk az Isten világában, ő alkotott minket, ő a törvényadó, de bennünket ez nem érdekel. Mi elvesszük azt, amit kaptunk, ez most már a miénk, ne szóljon bele az Isten, és majd éljük az életünket legjobb belátásunk szerint. Ádám és Éva fellázadtak Isten ellen. Ez az első bűn. És ennek a következménye az eredendő bűn. Az eredendő bűn a lázadó természetnek a kialakulása és továbbadása minden ember számára. Ezzel kapcsolatban itt a római levélben a következőt olvassuk. Nincsen igaz ember egy sem, nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse Istent. Ez a leírás az eredendő bűnről szól. Az első részlete így hangzik, nincsen igaz ember egy sem. Amikor Ádám és Éva szakítottak a fáról, akkor lázadást követtek el, de ez nem csupán egy pillanatnyi dolog volt. Amikor ezt megtették, megszületett bennük a lázadó természet. Az a természet, ami onnantól kezdve folyamatosan ellenállt az Istennek. Életük minden napján. És ezt a természetet tovább adták a gyermekeiknek. Ők az ő gyermekeiknek, és így tovább. Így jutott el hozzánk is. Hát ha valamit örököltünk Ádámtól és Évától, akkor az egy igen rossz örökség volt. Ugye manapság van lehetőség a közjegyző előtt azt mondani, öröklés kapcsán, hogy hát ha az ember csak adósságot örökölne, akkor azt mondja, hogy köszönöm, nem kérem. De mi ezt nem mondhatjuk. Mi ezt az örökséget megkaptuk. Ezt a lázadó természetet, és ezt adjuk tovább majd mi is a saját gyermekeinknek. És ezért olvassuk, hogy nincsen igaz ember egy sem, mert eleve ezzel a természettel jövünk világra. Aztán így folytatja a római levél, nincsen, aki értse az Istent. Miért? Mert ez a lázadó természet, ez egy torzító szemüveg. Hiába látjuk a természetet, hiába halljuk az Isten szavát a Bibliában, nem értjük. A szavak szintjén persze értjük, már egy elsős hittanos is vissza tudja mondani nekünk a bibliai történeteket. De lényegi szinten nem értjük azt, hogy kicsoda az Isten, hogy milyen az Isten. Ezt egy hitetlen ember a maga lázadó természete miatt egyszerűen nem érti. Ahhoz, hogy megértsük, mi van a Bibliában, ahhoz a Szentléleknek a munkája szükséges. Hogy a Szentlélek megvilágosítsa az értelmünket, és akkor érteni fogjuk, hogy mit üzen nekünk Isten. De folytatódik a leírás, nincsen, aki keresse Istent. És ez egy nagyon súlyos diagnózis, mert azt mondja, hogy nem az a helyzet, hogy egyszerűen csak nem értjük az Istent, nem is keressük, tehát nem is akarjuk megérteni. Jól el vagyunk mi nélküle is. Ahogyan Ádám és Éva elbújtak Isten elől a bűneset után, úgy bujkál azóta is előle minden ember. Nincs olyan, aki úgymond magától elindul az Isten keresésére. Ha valaki elindul az Isten keresésére, az annak a jele, hogy a Szentlélek már munkálkodik benne, hogy keresse az Istent. Ágoston egy nagyon régi egyházatja így fogalmazott, nem keresnélek, Uram, ha te már meg nem találtál volna engem. Tehát ez az eredendő bűn, egy lázadó természet, amit örököltünk Istentől, emiatt nem keressük az Istent, és nem is értjük az Istent. Ez egy nagyon súlyos örökség, ezt hozzuk mindannyian. És erre jönnek rá az aktuális bűnök, ez egy másik halmaz. Az eredendő bűnt hozzuk, és ezt szaporítjuk még a saját bűneinkkel is. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a bűneink azok nem mások, mint a lázadó természetünknek a kiütközései, a megnyilvánulásai. És ezzel kapcsolatban itt Pál apostol két kategóriát különböztet meg. Az elsőt azt úgy lehetne leírni, hogy a szavaink a bűnről szólnak, a bűnt mutatják meg. Így ír, nyitott sír a torkuk, nyelvükkel ámítanak, kígyó méreg az ajkukon, szájuk átokkal és keserűséggel van tele. Micsoda leírás. Az ember azt gondolja, hogy azért ez egy elég kemény diagnózis, talán egy kicsit túlzásba is esett, de nem. Ha megvizsgáljuk a farizeusokat és az írástudókat, hogy ők mennyi hazugságot terjesztettek, és hogyan kínozták Jézust a szavaikkal, akkor azt látjuk, hogy ez egy tökéletesen helytálló leírás. Hát amikor Jézust a helytartó elé vitték, mennyi hazugságot terjesztettek róla? Hogy tiltja az adófizetést, meg hogy lázít a császár ellen, hogy ez egy veszélyes ember. Mennyi hazugság? És amikor később Jézust keresztre feszítették, akkor is ott álltak a kereszt alatt, nem azért, hogy együtt érezzenek vele, hanem azért, hogy tovább kínozzák. És ott döfködték még tovább szavakkal. Ha az Isten fia vagy, szállj le a keresztről, akkor majd hiszünk neked. Gúnyolódtak mindenféle módon. A lázadó természet kiütközött a szavaikban. Vizsgáljuk meg a saját szavainkat. Hát hányszor tévesztünk meg mi is másokat? Nem biztos, hogy mi vagyunk a világ legnagyobb hazudozói, de biztos, hogy tévesztettünk már meg valakit. Nem is egyszer. Vagy gondoljunk arra, milyen módon tudjuk megbántani a másikat. Pontosan tudjuk, hol van a gyenge pontja, és akkor odadöfünk egyet. Mert ez neki biztos fájni fog. Hát a mi szavaink is ilyenek, ahogyan Pál erről ír. És beszél Pál a bűnös tettekről is, erről a következőt mondja, lábuk gyors a vérontásra, romlás és nyomorúság jár a nyomukban. Hát megint csak emlékezzünk vissza arra, hogy mit tettek a farizeusok és az írástudók Jézussal, milyen tettekkel törtek ellene, hát lefizették Júdást, a tanítványt, kiküldték a templomőrséget, hogy fogják el, megverették a tárgyalásán, oda cipelték a helytartó elé, tehát a tetteik egyértelműen egy irányba mutattak, a bűn irányába. És ha megvizsgáljuk a saját tetteinket, kedves fiatalok, amikor otthon végzitek a magatok dolgát, akkor ezzel örömöt szereztek a szüleiteknek, vagy inkább bánatot okoztok. Gondoljátok végig a beszélgetéseiteket a szüleitekkel. Vagy kedves felnőttek, amikor mi cselekszünk, az előnyére van a gyermekeinknek, a munkatársainknak és a gyülekezetünknek, vagy éppen ellenkezőleg a kárára és a hátrányára. Tegyük mérlegre a tetteinket is. Tehát ezt tanítja Pál apostol egy ószövetségi szakaszt idézve, hogy az embernek ez a két bűn terhe van, az eredendő bűn, a lázadó természet, és az aktuális bűneink, amelyek egyenesen következnek ebből a lázadó természetből. Nem, hogy csökkentenénk a bűneinket, úgymond ledolgoznánk azt napról napra, pontosan ellenkezőleg szaporítjuk a bűneinket. És végezetül arról hadd beszéljek, hogy hogyan szoktunk válaszolni erre a diagnózisra. Ez a Bibliának a diagnózisa velünk kapcsolatban. És azt kell mondjam, hogy kétféle válasz létezik. Az egyik az elutasítás. Nagyon sok ember nem akarja meghallgatni ezt a diagnózist. Ez az ellenkezésének az egyik formája, hogy meg sem hallgatom a bűnről szóló tanítást. Hát vannak, akik ezért nem járnak templomba, hitetlen emberek, én nem akarom bűnösnek érezni magam. Engem senki nem mondjon bűnösnek. De azt kell mondjam, hogy a hívők között is azért elég sokan vannak, akik azt mondják, hogy ne beszéljünk másról. A bűnről ne beszéljünk. Ha lehetne látni, hogy a honlapunkon fent lévő igehirdetések közül melyiket hányan töltik le, akkor biztos kiderülne, hogy az Isten szeretetéről szóló prédikációkat nagyon sokan, a bűnről szólókat pedig nagyon kevesen. Meg sem szeretnénk hallgatni. Mások úgy utasítják el ezt a tanítást, hogy magát az ige hirdetőt vádolják szeretetlenséggel. Ugye a hitetlenek részéről ez megszokott dolog. De sokszor a hívők is úgy pusmognak, hogy na most egy kicsit túlzásba esett a lelkész. Azért ennyire nem súlyos a helyzet. De ennyire súlyos a helyzet. Vagy van olyan, hogy valaki kifogásokat keres, és így utasítja el ezt a tanítást, ugye nem hívők is. Hát én nem követtem el semmi olyat, ami beleütközne a BTK bármelyik pontjába. Engem nem tartóztattak le a rendőrök, nem ültem börtönben, nem vagyok bűnös. Mi a helyzet a hívőkkel? Hát a hívők el szokták ismerni, hogy bűnösök, de azért nem egyszer találkoztam azzal, hogy megpróbáljuk kidumálni a bűneinket még Isten előtt is. Igen, Uram, általában bűnös vagyok, de konkrétan most ebben a helyzetben, amire figyelmeztetsz engem, hát most nem én vagyok az igazi bűnös. Én csak azért mondtam ezt, mert. Én csak azért tettem ezt, mert. És akkor ott vannak az indokaink, és rögtön sikerül valaki másra kennünk mindent. Hát ha valaki elutasítja ezt a tanítást, abból nagyon szomorú következmények származnak. Ez az, amit az elején mondtam, hogy ez egy háromlábú szék. Hogyha az egyik lába kiesik, akkor az összes többi része bukik. Akkor a megváltás is távolra kerül tőlünk, és a megszentelődés is. Mit tegyünk? Hát fogadjuk el ezt a diagnózist. Ez a másik lehetőség. Ha egy beteg bemegy a kórházba, és meghallja, mit mond neki az orvos, hogy ez és ez a te bajod. Ha valaki elfogadja ezt a diagnózist, akkor utána valószínűleg a kezelési javaslatot is elfogadja. És hogyha az orvosok elkezdik kezelni, akkor jó eséllyel elindul a gyógyulásnak az útján is. Ha mi is elfogadjuk Istennek ezt a diagnózisát, hogy hordjuk a bűnterhét, mind a kétféle bűnterhét, akkor utána meg fogjuk tapasztalni azt is, hogy Isten orvosként áll oda mellénk, és elkezd bennünket gyógyítani. Mert ez egy óriási betegség, a bűnnek a betegsége, amit egyedül ő tud meggyógyítani. És egyedül Jézus Krisztusnak a keresztjében van olyan erő, hogy ezen a betegségen lehessen segíteni. És arra bátorítok mindenkit, hogy ez a mai nap legyen a szembenézésnek a napja, legyen olyan időnk, amit egyedül töltünk Isten előtt, és azt tudjuk neki mondani, hogy Uram, ha bár egyetlen porcikán sem kívánja, és kifejezetten kerülöm a bűneimmel való szembenézést, de most kérlek segíts, hogy ez megtörténhessen. Te mutass rá, amire rá kell mutatni. Te adj nekem egyenességet, hogy ezt elfogadjam. És meg fogjuk tapasztalni, hogy amikor ez megtörténik, akkor már elindul az életünkben egyfajta gyógyulás. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére a 205. dicséretünk első 4 versét énekeljük el. Köszönjük. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy te igazságos Isten vagy, aki nem szenvedheted a bűnt, aki Ádámot és Évát kiűzted az Éden kertjéből, aki nekünk is elmondod, amit el kell mondanod, hogy nem a helyünkön vagyunk, hogy a lázadó természet lépten nyomon kiütközik mind a szavainkban, mind a tetteinkben. Urunk, köszönjük, hogy a te igazságod az egy jó dolog, hiszen ha nem lennél igazságos, akkor nem is lennél méltó a követésre. Akkor a bűnnek nem lenne következménye, akkor minden összeomlana, és nem lenne reménységünk a helyreállítást illetően sem. De köszönjük neked, Urunk, hogy nem csupán igazságos, hanem irgalmas is vagy, és nem egyszerűen a fejünkre olvasod a bűneinket, hanem szeretettel közelítesz, és miközben mondod, amit mondanod kell, rögtön bátorítasz bennünket azzal, hogy van megoldás, és ezt a megoldást a te fiadban hoztad el számunkra. Köszönjük, hogy miközben elmondod a mi bűneinket, rögtön szembesülhetünk a megoldással is, és köszönjük, Urunk, a te csodálatos ígéretedet, hogy aki megvallja neked a bűnét, annak te megbocsátasz, és jelen leszel az életében a te gyógyító kezeddel. Köszönjük, Urunk, hogy olyan sokan megtapasztalhattuk már ezt a gyógyítást. Köszönjük, hogy még mindig tart ez a munkád, és egyre több mindent akarsz kiformálni bennünk. Kérünk, Urunk, hogyha valaki közülünk nem tapasztalta még meg ezt a gyógyítást, mert nem vallotta be neked a vétkeit, kérünk, hogy a te lelked által könyörülj rajta, adj neki szívbeli bűnbánatot, és adj neki hitet, amellyel elfogadhatja tőled a megoldást. Urunk, nagyon köszönjük, hogy te vagy gyülekezetünknek hűséges pásztora, te vagy az, aki táplálod a mi lelkünket, és utat mutatsz nekünk. Eléd hozzuk, Urunk, mindenféle fájdalomban, szenvedésben, terhek alatt lévő testvérünket. Kérünk, hogy légy velük megpróbáltatásaikban. Köszönjük, Urunk, azoknak az életét, akik egyik áldást a másik után tapasztalják. Kérünk, Urunk, hogy ők is hálás szívvel tudjanak irántad lenni, és ne gondolják azt, hogy természetes az áldásoknak a sora. Köszönjük neked, Urunk, a Benkő iskolából érkezett csoportot. Köszönjük, hogy őróluk is gondoskodtál egy olyan iskola által, ahol a te szavadat hallhatják, ahol sok olyan tanárral és diákkal élhetnek együtt, akik a te utadon járnak, és erre bátorítják őket is. Kérünk, Urunk, hogy fogd az ő kezüket, hogy ne csak tanulók lehessenek, hanem a te tanítványaid is. Eléd hozzuk, Urunk, a mi népünknek a sorsát, kérünk, adj megtérést minél többeknek, add, hogy a te neked való engedelmességben tudjuk élni az életünket. Kérünk, Urunk, hogy légy mindannyiunkkal, mutasd nekünk az utat, és segíts, hogy mindig ezen az úton tudjunk járni. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük az Úr elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.